prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntjük a vonalban Pandi Zoltánt, a MOL befektetői kapcsolattartóját. Ugye rendkívül hektikus időszak van az olajárak tekintetében, illetve hát ez egy olyan hét, amikor a MOL egy nagyon kedvező hírrel is kijött. Ugye itt napvilágot látott az osztalékkal kapcsolatos bejelentés, ami ugye a tavalyi éves teljesítményt érinti, de ugye idén a következő hónapokban kerül majd kifizetésre. Az első kérdés azzal kapcsolatban tennénk fel, hogy a tavalyi év rendkívül eredményesen sikerült a MOL-nak, gyakorlatilag rekordszintű EBITDA-t sikerült elérni, és ehhez képest egy picit óvatosabb az idei évre megfogalmazott várakozás. Mi ennek az oka?
Igen, valóban az idei évi várakozás és külső célkitűzés az 2,8 milliárd dollárra, vagy azt meghaladó EBITDA lehet, a tavalyi tényszám pedig 3,5 milliárd dollár volt a tisztított EBITDA eredmény tekintetében. Hát alapvetően szerintem ami nagyon fontos az, hogy azt gondoljuk, hogy az integrált és a külső körülményeknek ellenálló üzleti modell az természetesen továbbra is segít minket, ami lehetővé tette az egyébként rekordmagas tisztított EBITDA elérését 2021-ben. Az arra nyilvánvalóan 2022-ben is számíthatunk. Itt amikor a 2022-es célkitűzést megfogalmaztuk, egyébként ezt még a háború kitörése előtt tettük meg, akkor a várakozásaink szerint egyfajta konzervatív hozzáállással abban gondolkodtunk, hogy ha az olajárak némiképp normalizálódnának, illetve a petrokémiai marginok, a downstreamben a finomítói margin nem úgy alakul, mint 2021-ben, amikor azért viszonylag erős makrokörnyezet volt, támogató makrokörnyezet volt velünk, akkor is tudnánk egy ilyen eredményt elérni, ami még mindig egy nagyon-nagyon erős eredménynek számítana. Azt szerintem fontos még hozzátenni, hogy alapvetően a potenciális csökkenést ilyen értelemben, már ha lesz, akkor azt alapvetően nem egyáltalán nem belső tényezők magyarázták, hanem a makrokeretrendszernek az esetleges normalizálódása. Eztán persze nyilván sok minden változott az utóbbi hetekben, mert hogy a háború meg a magas energiára kapcsán teljesen más helyzet állt elő, mint gondoltuk egy-két hónappal ezelőtt, de természetesen ezzel együtt a mai napon ez a célkitűzés az, amit a MOL kommunikál a tőkepiac szereplők felé.
Szintén egy új hír volt ezen a héten, hogy a MOL eladja az Északi-tengeren található olajmezőit. Ennek a döntésnek mi volt az oka?
Alapvetően az Egyesült Királyságbeli portfóliónkról azt kell tudni, hogy a termelésünk az mint egy két évvel ezelőtt érte a csúcsát itt ebből a portfólióból, és ezt követően alapvetően inkább ilyen kisebb, közepes méretű mezőkről beszélünk, ez csökkenő pályára állt, ami ugye teljesen természetes upstream eszközök esetén, és azt gondoltuk, és azt láttuk, hogy a jelenlegi környezet az egy megfelelő lehetőség arra, hogy ezeket az eszközöket monetizáljuk. Ez egy teljes mértékben tengeri eszközcsoport, aminél visszajelentős mezőfelhagyásra kapcsolatos költségek keletkeznek, illetve keletkezhetnek, amikor az operáció végéhez ér. Úgyhogy alapvetően azt mondom, hogy ez a taktikai ok, vagy ez az ok volt leginkább irányadó, amikor amellett döntött a MOL, hogy értékesíti, attraktív áron értékesíti ezeket az eszközöket. Ugye az, hogy mi várható a jövőben, meg mi az upstream üzletek szerepe, ott szerintem azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy MOL életében is upstreamre úgy tekintünk, mint egy nagyon fontos szereplő üzletág abban a cashflow tömegnek a megtermelésében, megfinanszírozásában, ami ahhoz lehet szükséges, hogy a 2030 plusz a stratégiánkban közzétett átalakulási, úgynevezett transition céloknak meg tudjunk felelni. Látszódik, hogy ehhez viszonylag jelentős mennyiségű investícióra lesz szükség. Alapvetően a következő 5 évre mintegy 3,5 milliárd dollár lehet az úgynevezett transition, tehát az üzlet átalakításának investíciója. Azt gondoljuk, hogy az upstream üzletágnak kiemelkedő szerepe lehet abban, különösen egy mostanihoz hasonló külső környezetben, hogy olyan cashflow-val támogassa ezt az átalakulást, ami segít minket ezen az úton.
A magas olajára, a magas Brent urál különbözet az nyilvánvalóan kedvez a MOL-nak. Ebben a helyzetben, hogy ez az orosz-ukrán háború azért minden tekintetben meghatározó, és tényleg uralja a médiát, üzletstratégiailag mi az a legrosszabb szenárió, amivel a MOL számol jelenleg?
Megint csak az üzleti modellünk az kifejezetten erős és ellenálló. Tehát alapvetően ugye az utóbbi egy hónap folyamán is azt láttuk, hogy bár valóban nagyon sok minden mozdult meg, a külső környezettel az operációs változásokon át, nyilván az egyebek, ami a technikai dolgokat illeti, nagyon sok minden változik, de ezzel együtt szerintem ez az üzleti modell képes arra, hogy értelemszerűen azt a célrendszert, amit itt magunk elé kitűztünk, azt állítsuk. Úgyhogy gyakorlatilag természetesen felkészülünk mindenféle egyéb eshetőségre is, de a fő cél az természetesen az, hogy az ország, régió, energia biztonsági oldalról ellátott legyen, és ehhez hozzá tudjunk járulni.
Ha esetleg nem érkezik az orosz olaj, akkor arra egyébként milyen alternatív megoldások létezhetnek?
Egyszerűen, amit nagyon fontos, hogy azért érkezik, tehát bár valóban egy háborús helyzet van, de tulajdonképpen amióta ez a helyzet fennáll, gyakorlatilag nem volt tapasztalható különösebb változása a kőolajellátás tekintetében a korábbi időszakhoz képest. Másrészt pedig azt érdemes szerintem tudni, hogy a MOL akár 2021-ben is nem csak orosz irányból jutott kőolajhoz, hanem az adriai vezetéken keresztül Horvátország irányából szintén van lehetőség a finomítóink ellátására.
Ugye ezt említetted több ízben, hogy a MOL sikerének a legfőbb kulcsa talán az integrált üzleti modelletek, aminek nyilván egy nagyon fontos sarokköve a Tiszaújvárosban épülő poliolgyár. Itt hogy látjátok, hogy tartható-e az eredeti ütem, illetve költségterv az utóbbi hetek fejleményének tükrében, ha nem, akkor hogyan változik a beruházás timeline-ja, illetve költségvetése, és másodszorban pedig láttok-e potenciális változásokat a gyár jövedelmezőségét, illetően megint csak az elmúlt hetek fejleményeinek tükrében?
Ugye poliol esetében azt érdemes fejben tartani, azért ez már egy évek óta megvalósítás, fejlesztés alatt lévő projekt Tiszaújvárosban. Ugye a tavalyi év végével gyakorlatilag egy 94%-os technikai megvalósulási szintet értünk már el. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden afelé mutat, hogy ez a fajta építkezés hamarosan befejeződhet, várakozásunk szerint a 2022-es évben. Nyilvánvalóan ez a beruházás olyan méretű, ami a MOL életében is kifejezetten jelentősnek számít. Szerintem az, hogy a projektnek a jövedelmezősége hogyan mozog, meg változik-e annak kapcsán, amit most az utóbbi néhány hétben láttunk, arról valószínűleg korai lenne beszélni. az fontosabb, hogy alapvetően amire ez a beruházás hivatott, tulajdonképpen az, ami nagyon jól reprezentálja valahol a downstream üzletek stratégiáját, hogy tulajdonképpen olyan keresletet szeretnénk itt kiszolgálni a kelet-közép-európai régióban, ahol a saját molekuláinkra, tehát valahol a saját értékláncunkra építve tudunk elmozdulni, úgynevezett semi-commodity, tehát az ilyen nem tömegtermék petkem irányba. Ilyen a poliol tipikusan, ezért született ez a beruházási döntés, tehát alapvetően azt gondoljuk, hogy ezek a tényezők, amik támogatják a projektet gazdaságossági oldalról, tovább is fennállnak.
100 plusz 200 forintos osztalékjavaslatról érkezett bejelentés a hét során, és nagyon pozitívan reagált rá az árfolyam, ugye ez még a jelenlegi szinteken számolva is 10% feletti osztalékhozam. Jól értjük azt, hogy azért az üzenetben itt benne volt az, hogy kimaradt egy év a Covid év az osztalékfizetés tekintetében?
Igen, talán ez is része volt vagy szerepet játszott a döntés meghozatalakor. Ugye ha végigmenjünk itt a lépéseken, akkor szerintem az nagyon fontos, hogy alapvetően a fizetendő osztalék az nyilvánvalóan egy adott év teljesítménye, jó teljesítmény alapján következhet, és valóban itt a MOL esetében tulajdonképpen két nagy részből áll az osztalék. Ugye van egy alap osztalék, ami talán a korábbi évek ez hasonlóan még kis mértékben továbbra is növekedni tud, és teljes mértékben a működési cashflow által lefedett. A további rész pedig ugye 2021 az egy olyan év volt, amikor jócskán meghaladtuk az előzetes célkitűzéseket, talán előzetes várakozásokat is, ahogy beszéltük, volt egy nagyon támogató külső környezet, ami mögött ott volt az erős belső teljesítmény is természetesen, és a MOL életében akár a 2018-19-es évet tekintve ott is szóba kerülhetett speciális osztalék kifizetése. Most az 2021-es év után ez szintén felmerült, valóban szerepet játszott az, hogy a 2020-as naptári évben teljesen érthető módon, amikor a Covid első hulláma megjelent és felfutott, akkor egy óvatosabb hozzáállást követően 2020-ban nem történt osztalékfizetés, ahol talán ennek is egyfajta kompenzáció, 200 forintos speciális osztalék.
Milyen további katalizátorokat látsz a magas osztalék, illetve a rekorderedményesség tükrében a MOL előtt? Mire figyeljenek oda a befektetők?
Én azt gondolom, hogy a bizonyos szempontból menjünk majd tovább ennek a 2030 pluszos stratégiának a megvalósításnak az útján. Ez nagyon fontos. Annak kapcsán, hogy a most látott, az utóbbi néhány hétben látott események, ugye mit hoznak majd a piacon, az olajpiacon, milyen hatások lesznek, szerintem még nagyon nehéz lenne hosszabb távú következtetéseket levonni. Pénzügyi oldalon, ami mindenképpen fontos, hogy amit itt többször is emlegettünk ma, az integrált üzleti modell, ez mindenképpen képesnek látszik arra, hogy egyrészt egy viszonylag konzervatív makrókörnyezetben is megtermelje azt a cash flow mennyiséget, ami nem csak az alapvető beruházások megvalósításához jelent fedezetet, hanem tulajdonképpen ennek a stratégiai capexnek, ami ezt a transition, tehát ezt az átalakulást tudja segíteni a következő években továbbá. Ennek az alaposztaléknak a finanszírozását tudja szolgálni, tehát ezt mindenképp biztosítottnak látjuk, és nyilván, ha ezen túl további pozitív meglepetés ér minket, akkor az egy kérdés, az a cash flow, ami történik, de nyilván most egy ilyen nagyon turbulens külső környezetet látunk, tehát minket is érdekel majd azt, hogy egy érdeklődéssel figyeljük, hogy a makro események azok hogyan hatnak majd ránk az iparágra, Európára összességében.
Köszönjük szépen a beszélgetést Pandi Zoltánnak, a MOL befektetői kapcsolattartójának. Jó hétvégét kívánunk!
Köszönöm szépen!
Ismerjük a gazdasági trendeket! 94.2 Trend FM.